Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihár vagyok, a műsorvezető. Az elkövetkezendő egy órában a világszámot hallják itt az Inforádióban. Megnézzük, hogy most vajon hova tudunk utazni, hogyha valaki akkor is turistáskodni akar, hogyha vállalja a karantént hazatérve, és önmaga megszervezi az utat, mert hogy utazási irodával ugye nem tud utazni. Na, ha akkor is úgy gondolja, hogy már pedig utazni fogok, akkor mit tehet egyáltalán, hova mehet? Elmehet-e például az a magyar vállalkozó Tájföldre, aki eddig már az elmúlt 10 évben mindig ott töltötte a telet például? Jó pár ilyen van, sőt, még ilyen összejáró bulikon is részt vettem annak idején Tájföldön, ahol összejöttünk ott élő magyarok jó páram. Lehet-e egyáltalán külföldre utazni a mostani őszi szezonban? Van-e erre mód? Nos, nem tilos, de számolni kell a karantén következményekkel, hiszen elképzelhető, hogy ha egyáltalán el tudunk valahova utazni, akkor ott karantén vár minket, majd hazafelé is karantén kötelezettség, amely most már ugyan rövidebb, de mindenképpen fennáll. Tehát elméletben bizonyos helyekre lehet, de vannak olyan országok is, ahol tiltják azt, hogy turisztikai célból oda utazzunk, úgyhogy egyáltalán nem olyan egyszerű ez a történet. Miként az sem egyszerű, hogy ha valaki úgy tervezte, hogy esetleg szeptemberben, októberben az utószezonban elutazik, akkor vajon mikor, hogyan kapja majd vissza a pénzét, hogyha utazási irodánál fizetett be. Az interneten több csoportban is próbálják meg közösen érvényesíteni jogaikat és visszaszerezni pénzüket azok, akik Egyiptomba utaztak volna, de végül is nem indulhattak el a csárterrepülőgépek, hiszen amennyiben a külügyminisztérium a nem javasolt kategóriába helyez egy országot, akkor oda szervezett úton nem utaztathatnak az irodák turistákat, következésképpen nem is mentek el Egyiptomba az utazni vágyok. Jelen pillanatban van, aki elfogadta a voucheres megoldást, és 120%-os vouchert kapott a következő időszakra. Már amennyiben tudjuk, hogy mikor jön el majd ez a következő időszak, ugye? Ez is egy érdekes kérdés, hogy vajon egyáltalán jövőre akkor el tud-e majd utazni bárki, mi lesz, nem tudjuk igazából. Illetőleg vannak, akik pedig a pénzüket szeretnék visszakapni, és már olyan csoport is van, amelyik polgári jogi társaságként közösen kíván peresúton fellépni adott esetben. De hát nincsenek könnyű helyzetben a szervezők, cégek sem, tekintettel arra, hogy sok esetben már akár a légitársaságnál, akár külföldi szállodánál leelőlegezték az utazásokat, a szállásfoglalásokat, és bizony nehezen tudják, vagy egyáltalán nem tudják visszaszerezni a pénzüket, úgyhogy korán sem egyszerű a helyzet, de nyilván kérdéses az, hogy mi lesz az elkövetkezendő időszakban. Meg hát az is kérdéses, hogyha mindenki vouchert kap, akkor vajon képesek lesznek-e a voucheres utasokat, plusz még esetleg az új utasokat együtt elutaztatni, mondjuk egy remélhetőleg jó 2021-es nyári szezonban majd a különböző utazási cégek, tehát a cashflow helyzetük vajon meddig terjed majd, ez is érdekes kérdés. Minden esetre sokan fordultak hozzám olyan kérdéssel, hogy most mit tegyenek vajon, hogy ha Egyiptomba utaztak volna, de végül is nem került erre sor, nem mehettek, és nem is indult el az utazás, hogyan tudnak pénzt visszaszerezni. Nos, elméletileg vissza kell, hogy kapják a pénzüket, de ha ez nem történt meg, és mondjuk vouchert kapnak helyette, hát nyilván szívük joga adott esetben ezt elfogadni, és az ő megítélésük és kockázatuk az, hogy úgy gondolják, hogy inkább utaznának. Nyilván az utazási irodák szempontjából a voucheres megoldás kedvezőbb, és könnyebb is minden esetben teljesíteni, hiszen hogyha gyakorlatilag nem áll rendelkezésre megfelelő mennyiségű pénz, mert már az előlegeket kifizették, átutalták, és nem tudják visszaszedni, akkor nyilván van gyakorlati korláta annak, hogy halott esetben mindenkinek teljes egészében visszaadják a pénzét. Hát nyilván lehet mondani, hogy de van biztosítás, és ilyen esetekben, hogyha tönkre megy az iroda, akkor a biztosító talán helytáll, de hát nyilván nem az a szándék, hogy egymást követően tönkre menjenek az utazási cégek. Azzal együtt Egyiptomnak különösen érdekes a helyzete, hiszen az egyik oldalon azt látjuk, hogy próbált nyitni már a nyári időszakban, nagyon sokat dolgoztak azon, hogy a turisták visszatérjenek. A másik oldalon pedig nagyon sok ország korlátozásokat vezetett be, és mégsem tudtak az utazni vágyók elutazni. Most jelen pillanatban azt látjuk, hogy lehet, hogy mégiscsak lesz majd csárterjára, de nem Magyarországról, hiszen innen ugye nem utazhatnak, de több más ország turistákat elenged Sharm el-Sheikh és Hurghada térségéből. Magyarországról egyébként, mint már a műsor elején mondtam, azért lehet utazni, csak hát nézzük, hogy milyen feltételekkel. Hollandiában például ugye ott narancssárga kategóriában van Magyarország, tehát ebből a szempontból ugye itt szintén vannak előírások, és hogyha hazatérünk, akkor meg megint csak karanténkötelezettség. Nagy-Britanniában, hogyha megyünk, akkor szintén karanténba kell vonulnunk ott is, és most már Skócia is, Wales is, ugye először csak az angoliai térségre, utána később Skóciára és Walesre is kihirdették ezt, tehát most már a teljes brit terület, legalábbis itt a szigeteknél, az Európai Unióval határos területeken ott mindenképpen, a külbirtokokra is vonatkozik ismeretem szerint, tehát oda se tudunk utazni. Németország Budapestet minősítette kockázatos területnek, tehát nem az egész országot, csak a fővárost, vagyis házi karanténba kell vonulni, ha valaki Budapestről valamelyik németországi városba érkezik, vagy területre érkezik, és értesíteni kell a helyi egészségügyi hivatalt, és 72 órán belül koronavírus tesztet kell elvégeztetni. Persze jó kérdés, hogy most mondjuk azt, hogy Budapestre jöttünk, vagy azt, hogy Debrecenből, hát nyilván nem lehet cél az, hogy a jogszabályokat kijátsszuk, meg hát van ugye a lakcímkártya is, de önmagában az is kérdés, hogy ha a repülőtérre elmegyünk, akkor vajon Budapestről érkezünk-e, mert a repülővel érkezünk, akkor mindenképpen Budapestről érkezünk. Nos, ottani ismerőseim azt mondták, hogy ha egyébként mondjuk valaki ugyan repülővel Budapestről érkezett, de nem ott lakik, akkor nem számít Budapestről érkezőnek általában ezt. Mondták azok, akik bejutottak egyébként, rokonlátogatóba mentek. Ciprusnál a C kategóriában vagyunk, 14 napos karantén, vagy esetleg család és rokoni kapcsolat valakivel Cipruson, ez az, amilyen feltételekkel utazhatunk. És hát a görögországi utazásoknál, a belépéstől számítva a 3 napnál nem régebbi negatív koronavírus tesztet kell bemutatniuk a Magyarországról érkezőknek. A 10 évnél fiatalabb gyerekek esetében nincs ilyen szabály. Szlovákiában gondolkodtak azon, hogy esetleg mi történjen, legyenek-e utazási szigorítások, aztán arra jutottak végül, hogy hát ott is azért nem egyszerű a helyzet, és hát nagyjából ugyanolyan súlyú a helyzet ott, mint Magyarországon, tehát nincs sok értelme annak, hogy akkor ők ott szigorítsanak, úgyhogy végül is egyelőre még ki lehet menni. Hogyha gazdasági célból utazik valaki, vagy kapcsolt vállalkozás a jogszabályban szereplő indokokkal, akkor ugye vissza is tud jönni, vagy pedig a határtól 30 kilométerre megy mindösszesen, és 24 órán belül visszatér, tehát az ingázók továbbra is tudnak ingázni. Franciaország, Spanyolország, Hollandia, Belgium, Málta, Horvátország esetében is ugye a megbetegedések száma miatt már bizony nem tudunk csak különböző eljárások figyelembevételével, karanténnal beutazni turistaként, és hát aztán adott esetben, hogyha visszatérünk, szintén karantén vár minket. Szlovéniában október 5-től, ha valaki 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszttel rendelkezik, akkor elkerülheti a karantént akkor is, hogyha a vörös jelzési országból érkezik. Magyarországról még tudunk Szlovéniába utazni, de például, hogyha Horvátországból átutazunk Szlovéniába, akkor már kötelező karantén, vagy 5-től 48 óránál nem régebbi negatív koronavírus teszt szükséges. Barátom most volt nemrég Romániában, Aradra gazdasági okból utazott, viszonylag könnyedén ki tudott menni, és vissza is tudott jönni, de egyébként a turistautak nem indultak el. Egy másik ismerősöm utazási irodát üzemeltett, és már ezen a hétvégén utaztak volna Erdélybe turisták, hiszen úgy gondolták, hogy esetleg október 1-től már tudnak menni, nem tudnak menni, hiszen nem vállalták be az utazni vágyók, hogy hazaérkezéskor utána karanténba kerüljenek egyrésztről, másrésztről pedig nem is utaztathatnak szervezett úton. Az iroda nem teheti ezt meg, hiszen továbbra is nem javasolt kategóriában maradt a világ Magyarországon kívüli összes országa turisztikai szempontból, következésképpen nem is tudnak utaztatni oda, úgyhogy eltolták későbbi időpontra. Hát, hogy mi lesz ez a későbbi időpont, persze kérdéses, mert már eleve ezt az utat is elindították volna valamikor szeptember elején, aztán lett belőle október eleje, most egyelőre úgy tervezik, hogy talán egy adventi utazás lehet belőle, majd meglátjuk, hogy miként alakul a járványhelyzet. Jelen pillanatban Olaszországba beutazhatunk karanténkötelezettség nélkül, de a testhőmérsékletet mérni szokták a hatóságok. Svájcba is tudunk utazni jelenleg, Magyarország még nincsen a fokozott kockázatú országok között, a Svájc legalábbis nem tett ide fel minket, úgyhogy nem kötelező még a 10 napos karantén. Nyilván folyamatosan figyelni kell itt is, hogy esetleg mi változik. Máltán borostyán listát hoztak létre, és a listán szereplő országokból érkező utasoknak negatív koronavírus tesztet kell produkálniuk, mielőtt egy Máltára induló gépre felszállnak. Ezt rendszeresen frissítik egyébként ezt a listát, úgyhogy érdemes megnézni és folyamatosan nyomon követni. Turisztikai célból az Egyesült Államokban egyelőre nem tudunk utazni, Kanadát illetően pedig szintén vannak utazási korlátozások, de hogyha valaki mondjuk ki tud menni, ha nem is turisztikai célból, de kiutazik, majd visszajön, akkor is azzal kell számolni, hogy sárga besorolású Kanada. Japánba jelenleg nem tudunk utazni turisztikai célból, a Maldív-szigetekre ugyanakkor igen. Az érkezés előtt 24 órával egy önbevalláson alapuló nyilatkozatot kell benyújtani, és itt is azért folyamatosan figyelni kell azt, hogy vajon szigorodnak-e a beutazási feltételek. Már több alkalommal mondtam önöknek a műsorban, már egy hónappal ezelőtt említettem, hogy a speciális turista vízum kiadása október 1-től már Tájföldön lehetséges, vagyis újra megnyitják bizonyos szigorításokkal a határokat. Ez a hosszabb időtartamra érkező turisták számára elérhető, hiszen ilyenkor októberben kezdtek el Tájföldre utazni azok, akik ott telelnek, és aztán novemberben, decemberben jönnek még nagyon sokan, és egészen márciusig, áprilisig ott vannak. Rengeteg külföldi szokott itt vállalkozók, de még nyugdíjasok is áttelelni a különböző, főleg nyugat-európai országokból, de több más helyről is. Nos, tőlük nem akarja megfosztani a szálláshelyeket, meg a szolgáltatókat, hiszen az gazdasági gond lenne nyilván a tájkormány, úgyhogy bevezetik azt a fajta vízumot, aminek értelmében érkezéskor karanténhotelbe kell majd menni, de hogyha a karanténhotelből kijöttünk, és még mindig egészségesek vagyunk, akkor utána szabad az út, és turistáskodhatunk. Korábban úgy volt, hogy 2 hét kötelező karantén lesz a hosszabb időtartamra érkező turistáknak, most úgy néz ki, hogy 1 hétre rövidül ez a karantén, tehát a karantén szállodában lényegében minden szálloda jelentkezhetett, ezért meg is tette a legtöbb hotel, magyarul egy szállodában leszünk 1 hétig, és utána mondjuk, hogyha egy hónapra megyünk, akkor még 3 hétig a hagyományos módon turistáskodhatunk Tájföldön, tehát lényegében ha valaki 2 hétre érkezik, már azt kell mondani, hogy 1 hét szálloda, mondjuk valami kötelező karantén szállodában, utána pedig 1 hét bárhol Tájföldön, tehát már akkor érdekes lehet a dolog, hiszen azért ezek a karantén szállodák, ezek ugyanolyan szállodák, mint amiben amúgy is el vagyunk alapesetben, tehát igazából itt nyilván azért nem érzi magát úgy az ember, mint hogyha egy kórházban el van zárva a kórterembe a többi beteggel adott esetben. Úgyhogy úgy tűnik, hogy azért Tájföld óvatosan nyit, elsősorban azért, mert rengetegen élnek a turizmusból. Egyébként a délkelet-ázsiai úti célok közül Tájföld a legkedveltebb a magyar turisták körében. Tájföldre tehát a hosszabban ott tartózkodók lényegében ezekkel a korlátozásokkal, de utazhatnak és ott pihenhetnek. Más kérdés, hogyha hazaérkeznek, akkor részükre is kötelező karantén vár Magyarországon. De elmehetünk repülővel például Portugáliába, vagy akár Spanyolországba is, hogy hazajövünk, akkor persze nyilván ugyanúgy karanténkötelezettség van, és hát szervezett úton ezeket nem tudjuk megtenni, magánúton igen, mert hogy szervezett módon nem lehet szervezni utazásokat, csoportos utazásokat, ugyanakkor azt is tudni kell, hogy ha a nem ajánlott kategóriában szerepel egy ország, akkor hagyományos utazási biztosítást sem tudunk kötni, tehát ezzel is azért számolni kell mindenképpen. Közúton azért a környező országokba át tudunk menni különösebb gond nélkül, hogyha valaki gazdasági célból utazik, ezt tapasztaltam, és ellenőrzik, nézik, de relatíve azért nyilván jóindulatúan kezelik ezeket a határőrök. Nagyon sokan írtak e-mailt ezzel kapcsolatban, és pozitív tapasztalatuk volt, hogy normalizálódott a helyzet, nincsenek 3-4 órás sorok, meg óriási gondok, meg magyarázkodások, hanem viszonylag észszerű lett a határok csekkolása. De Ausztriába, Horvátországba, Csehországba, Montenegróba, Észak-Macedóniába, Albániába, Olaszországba, Németországba elutazhatunk részben úgy, hogy ott nem vár minket karantén kötelezettség. Ugye Németországról már beszéltem, a Budapestről érkezők esetében más a helyzet, tehát ezek csak korlátozásokkal érhető el németországi úti cél, ha valaki budapesti, mert külön Budapestre változtatták meg a besorolást, egész Magyarországet, a Magyarország többi része esetében nem. Nem könnyű tehát az biztos utazni akkor, hogyha valaki szeretne turistáskodni. Egyébként Madeirán belépéskor például azonnal letesztelik a látogatókat, de úgy egyébként beengedik az utazni vágyókat. Az Azori-szigeteken szintén teszt várja az utazókat, de ott is mehetünk, úgyhogy végül is ez nagyjából működőképes. De hát az kétségtelen, hogy itt már tényleg csak azok utaznak, akiknek ez az életük, és úgy döntöttek, hogy most aztán tényleg engem senki se zavar. Vannak, engem senki és semmi nem zavar, én akkor is utazni fogok, még hogyha utána itt-ott karanténba kerülök is. Egyébként van egy kedves barátom, ő például Bali szigetén ragadt, és attól kezdve onnan küldözgeti a közösségi média posztokat, és jól érzi magát. Először karanténban volt, aztán utána már lényegében szállodáról szállodára száll, mint pillangó a réten, és jól érzi magát, és gyakorlatilag márciustól el nem távozott el Baliról. Tényleg fillérekért meg lehet szállni, meg minden fillérekbe kerül, mert örülnek, hogy egyetlen élő turista van néhány. Ebből a szempontból nincsen gond az árakkal, és úgy döntött, hogy ott vészeli át a járványhelyzetet, mármennyiben tényleg a járványhelyzetből már csak mondjuk pár hónap, vagy fél év, vagy maximum egy év van hátra, nem pedig tényleg lényegében nagyon hosszú ideig tart, és együtt kell élni majd a koronavírussal. Még visszatérve egy kicsit Egyiptomra, nagyon érdekes, hogy több alkalommal is tanulja voltam, hogy figyelgettem a közösségi portálokon azt, hogy miként vitatkoznak emberek, hogy akkor most hova utazzanak, és hát az egyik nagyon kedves ismerősöm érvelt azzal, hogy Egyiptomba el tud menni egy ötcsillagos szállodába fillérekért repülővel együtt, és mennyivel jobb oda utazni, úgyhogy erre be is fizetett. A másik család pedig a Balatonra ment, de nem kapott már megfelelő jó szállást, úgyhogy egy kicsit odébb tudott csak megszállni. De ebből a szempontból most nem tudom, kinek lett igaza, de minden esetre Egyiptomban nem tudtak elutazni, és most jelen pillanatban próbálják visszaszerezni a pénzüket, mert nem indultak el végül a különjáratú repülőgépek, úgyhogy igaz is, meg nem is minden érvelés, tehát azért tényleg oda kell figyelni a dolgokra. Ha már valaki viszont eljut Egyiptomba, akkor tényleg azt látjuk, hogy amiatt, hogy gyakorlatilag itt minden egyes turista a megmenekülést meg azt jelenti, hogy valami minimális kis bevétel van, és nem a nullán áll a szolgáltató, az árus, a szálloda vezető vagy bárki más, emiatt tényleg nagyon-nagyon-nagyon olcsón lehet ott nyaralni, pihenni kellemes környezetben napsütés mellett. Hát megint más kérdés, hogy egyrészt kijutni nehéz, visszajutva ugye megint csak karanténkötelezettségünk van, harmadrészt pedig azért attól még az utazókat még mindig a fáraó átka gyakran eléri, hogy fáraó átkának szokták az utazási szlengben mondani azt, hogy a 10 utasból, aki először jár Egyiptomba, azért 9 esetében a hasmenés előfordul. De vannak erre praktikák, hogy ezt hogyan lehet meggátolni, megelőzni. A hazai gyógyszerek azok nagyjából simogatásszerűek, tehát igazából lényegi hatásuk nincs. Nekem volt egy beduin, ilyen kis összetört valami növényi gyógyszerem, azt szedtem be, és az hatásos volt. Meg hát van egy olyan gyógyszer, ami kapható az egyiptomi patikákban még, és az szintén hatásos. Ott sokszorosa van a hatóanyagnak, ugye abban, mint az európai gyógyszerekben, mert hát azért ott, ha megeszünk mondjuk egy gyümölcsöt egy szállodában, legyen az egy 4-5 csillagos szálloda, vagy bármi más, azért ott is bizony könnyedén utána a mosdóba találjuk magunkat kicsit hosszabb ideig, mint gondoltuk volna. Tehát ez kétségtelen előfordul azért gyakran. Érdekes, hogy Tunéziában viszonylag kevésbé, Törökországban pedig elvétve szokott előfordulni ilyesmi. Hurkada és Sharm el-Sheikh ugyanakkor tényleg olyan üdülő paradicsom lett, ami valóban mesébe illő. Picit azért a merényleteket követően a turistákat elszigetelték a helyiektől, és hát külön ilyen vigyázó zónákat csináltak Sharm el-Sheikhben is. Lényegében néha úgy éreztem, mintha valami nyugat-európai helyen sétálgatnék, a menüüzletek egymást érték, és hát kevésbé volt egyiptomi bazárja a hangulat, mint mondjuk Kairóban vagy Alexandriában. De a szállodák tényleg gyönyörűek, a tengerpart nagyon kellemes, és hát rendkívül jó idő van, hosszú ideig, sokat süt a nap, tehát nem kell attól félnünk, hogy majd hatalmas felhőszakadás vagy a monszun minket bezavar a szobánkba. És az is biztos, hogy önmagában a taxizástól kezdve a tevegelésig minden viszonylag olcsó, még akkor is, hogyha tízszeres áron veszük ahhoz képest, mint amit mondjuk egy helyi fizetne érte. És hát alkudni persze kötelező, aki ezt szereti, az tényleg nagyon jól érzi majd magát, abba biztos vagyok. Ha már a műsor első fél órájában arról meséltem, hogy hova lehet egyáltalán elutazni turisztikai célból koronavírus idején, mit és miként tehetnek az utazni vágyok, akkor Egyiptomot egy kicsit most részletesebben is taglalhatjuk, tekintettel arra, hogy ugye vannak olyan helyek, ahonnan még most is charterrepülőgépekkel lehet elmenni Hurghadába vagy Sharm el-Sheikhbe. Ugyanakkor Magyarországon elmaradtak a charterező programok az őszi szezonban, szeptemberben és októberben is mehettünk volna még elvileg akár Hurghadába, akár Sharm el-Sheikhbe, de nem tehetjük ezt meg, és általánosságban ugye Egyiptomban utazási irodákon keresztül utazunk, tehát ritka az, hogy valaki egyénileg szervez bármit is. Az Európai Unió jó pár országában manapság már befoglalunk egy repülőjegyet, lefoglalunk egy szállást, és nagyon sokan maguk megszervezik a dolgokat, de Észak-Afrikába, Tunéziába, Marokkóba, Egyiptomba, de akár Törökországba is általában chartergépekkel megyünk, illetve utazási irodák szervezésében. Egyiptom mindig is azért volt a magyar turisták egyik nagy kedvence, mert hogy nem csak viszonylag olcsó, sokat van jó idő, és meseszép a tengerpart, hanem azért, mert a régészeti meg a kulturális kincsek azok bizony vonzák a látogatókat. Érdekes, hogy amikor egyáltalán Egyiptomba a rendszerváltás után először elkezdtünk utazgatni, akkor még korán sem Hurghada meg Sharm el-Sheikh volt a népszerű, hanem kairói, alexandriai túrákat hirdetett egy utazási iroda, amelyik először kezdett Egyiptommal foglalkozni, és amikor egy ilyen tanulmányúton részt vettünk, akkor tényleg számomra hatalmas élmény volt az, hogy láthattam a piramisokat. A Djoser fáraónak a lépcsős piramisára akkor még minden további nélkül fel lehetett mászni, semmi nem tiltotta, és olyan képeket készítettünk barátommal, emlékszem, hogy ott ülünk a piramison, és akkor lelógatjuk a lábunkat. Ugye ez ilyen lépcsős, tehát ez nem gúla alakú, tehát nyugodtan fel tudunk mászni rá. Most már nem persze, de akkoriban még töredék számban voltak turisták. Aztán elhatároztuk, hogy elmegyünk a kairói állatkertbe, megérkeztünk, és már bezárt körülbelül 10 perce. Elkullogtunk volna szomorúan lógó orral, még nem mondták az őrök, hogy hát erről szó sincsen, természetesen mindenképpen vendégül látnak ott minket, és akkor nyilván baksis reményében, de mindent megmutattak, még a vízilóval együtt is készült olyan kép, hogy kitátotta a víziló a száját, és akkor oda beletettünk egy kis szalmát, és szerencsére nem csukta össze, csak amikor már elengedtük a szalmát, úgyhogy ez így jobb volt a vízilónak is, meg nekünk is. Az egyiptomi állatkert mellett még nagyon sok izgalmas dolgot megnéztünk Egyiptomba, és kipróbáltuk a helyi buszközlekedést, ami akkoriban úgy működött, hogy ilyen 9 személyes mikrobuszok szállították az utazókat, és általában 13-14-en ültünk benne, és gyakorlatilag úgy utaztunk, hogy megállt a megállóba, felszálltunk, mindenki elkezdett hadoválni, hogy éppen merre, hogy akar menni, és hogyha a többség másfele akart menni, akkor egy kicsit azért változtattunk az útirányon, és hát ha szerencsénk volt, akkor előbb-utóbb oda is elmentünk, ahova eredetileg szerettünk volna, úgyhogy ez is nagyon fura volt. A nagyobb autóbuszoknál meg az volt furcsa, hogy nem mindig állt meg rendesen a megállóba, hanem csak lassított, és tényleg így föl kellett ugrani rá. Tehát férfiak utaztak, ugye? Tehát ebből a szempontból nem volt ez nehéz, de nyilván nem tudom, mit szólnának mondjuk a barátaim, hogyha a busz csak lassítana, és akkor így egy kicsit szaladni kéne mellette, hogy ugorjunk már fel. Úgyhogy nagyon érdekes dolgok voltak ezek a kis apróságok, amelyek hát nem apróságok, mert a mindennapi élet lényegében a savaborsa egy úti célnak, amikor ezeket látjuk, nem csak az, hogy most elmentünk akkor a múzeumba, és megnéztük Tutankhamennek a kincseit. Elmentünk Alexandriába is, még a nagy kikötővárosba, a híres történelmi városba. Itt az volt a legdurvább, hogy van egy nagyon szépnek mondott strand, szép is, tehát azért Egyiptomban nincsenek gyönyörű hófehér homokos strandok, mert ahhoz ugye korall szükséges, az a Maldív-szigeteken van, esetleg Bora Borán, meg Mauritius egy részén, meg hát jó pár helyen még. Földközi tenger térségében talán Szardénián van egyedül ilyen kis fehéres strand, de hát az sem olyan maldivos, de azért egy picit fehéres, meg van még a Csizma, lábánál, ott a sarkánál, a talp környékén egy olasz Maldívnak nevezett part, de hát ott se fehér a homok, az is inkább imázs meg Photoshop, amikor nézzük a felvételeket, de lényegében Egyiptomnak is nagyon jók a strandjai, viszont ilyen sárgás homok van legtöbb helyen, és a Vöröstengernek a búvárok szempontjából van jelentősége, mert hogy tényleg gyönyörű búvárhely, tehát az elérhető viszonylag közeli búvárhelyek közül talán ez a rész, hogy a Vöröstenger a legérdekesebb, legizgalmasabb, hát nyilván elérhető más is, csak sokkal drágább, tehát a Maldív környékén is mese szép egy búvárkodás, vagy akár Jamaica környékén, vagy Kubánál. De visszatérve Egyiptomra, elmentünk Alexandriába, és erre a nagyon szupernek kikiáltott strandra jöttünk. Hát turista akkoriban még azért nem volt olyan sok Egyiptomban, kelet-európai szinte alig, és elhatároztuk, hogy itt fürdünk egy jót. Egy utazási iroda tulajdonosa, egyben idegenvezető és mindenes volt egy fiatalember, aki egyébként magyarul is beszélt, és mondta, hogy hát akkor fürödjünk, mert az ő rokonsága is ott fürdik. Körülbelül negyed óráig élveztük a lubickolást, amikor egy picit elkezdtünk úszni úgy, hogy már nem csak derékig ért a víz, hanem nagyjából a mellünkig, akkor azt vettük észre, hogy egyszerűen nem tudunk visszafelé úszni a partra. És próbáltunk, de nem sikerült. Mind a ketten először a barátommal, akivel kint voltunk, nézegettük, hogy most akkor hogyan tudjunk visszaúszni, és akkor láttuk azt, hogy még egy picit beljebb sodródott a tengerbe egy lány, aki velünk volt, már hárman nem tudtunk visszaúszni, és elkezdtünk kiabálni, mert nem volt ugyanolyan nagy gond, tehát nem estünk pánikba, de éreztük, hogy az áramlat így visz minket befelé. És a partról ilyen nagy termetű fiatal emberek bejöttek, és akkor ők próbáltak segíteni, és akkor együtt úsztunk, és úgy, ahogy kievickéltünk, de még így is nehéz volt, hogy egy picit néha így húztak rajtunk egyet, ők már azért tudták, hogy merre kell az áramlatból kifelé úszni, és akkor oldalt elhúztak minket, onnan meg már ki tudtunk kevickélni. Tehát azért nem vagyunk olyan igen gyönge úszók, nem is mondjuk egy Johnny Weissmüllerek, de hozzáteszem, nagyon-nagyon érdekes, hogy itt ennél az Alexandriai strandnál noha, hihetetlenül népszerű, nagyon komoly veszélyben vannak azok, akik fürdenek. Na most pont idén, 2020-ban volt egy nagyon komoly haláleset, hogy nagyon sokan, azt hiszem talán 80 megfulladtak, és valóban ez a legveszélyesebb strandok egyike a világon. Egyébként szintén veszélyes strand, és nagyon sok gond van mondjuk a Copacabanán. Amikor ott jártam, akkor magam is tanulja voltam, hogy szinte minden második nap valaki ki kellett segíteni a vízből. Olyan nagyok a hullámok, hogy amikor visszafelé sodorják az utazókat, akkor azért, akik nem olyan jó úszók, azok bizony komoly gondba kerülhetnek, úgyhogy a vízimentőknek állandóan volt dolguk itt a Copacabana környékén is, de szerencsére itt nem hallottam tragédiákról, viszont itt az Alexandriai strandon, hát itt nagyon sokról a későbbiekben is figyeltem, ugye, hogy mi itt a helyzet. De ezzel együtt tényleg nagyon szép volt, és Kairó meg Alexandria mellett még jó pár dolgot megnéztünk, El Alamein például a klasszikus csata helyszín, ahol még mindig megnézhetünk pár kilőtt tankot, meg egy izgalmas múzeumot, ez is érdekes látnivaló, és a klasszikus sivatagi túra tevével, meg Beduin falu meglátogatása, ez azért régen sem maradhatott ki a programok közül, meg manapság sem maradt ki a programok közül egyébként. Tehát ez volt a klasszikus egyiptomi túra, utána felkapták Hurkadát, majd Sármelsejket, és gyakorlatilag kiépítették olyan üdülőparadicsommá, ami az egyiptomiak szerint jó a turistáknak, tehát menő üzletek vannak, relatíve elérhető áron, a butikok sora mellett azért egy kis bazári hangulatot is odavarázsolnak, és természetesen a fagyizóktól kezdve a kisebb kiülős éttermeken át mindenféle gasztronómiai csoda, ami azért nem olyan, mint egy átlagos egyiptomi étterem, ahol a tevefej levágva kint fityeg az üzlet bejáratánál, hanem amiért az európaiak szeretnek, néhány multikulti üzletláncnak az idecsábítása, és természetesen a szállodákat pedig úgy kell megcsinálni, hogy hatalmas nagy ágyakkal és gasztronómiai csodákkal. Hozzáteszem, azért ez inkább mennyiségben és nem minőségben jelentkezik a legtöbb szállodánál ez a gasztronómiai dolog, mert hogy tényleg hihetetlenül sok minden van, de azért mondják azt, hogy a törökországi szállodák ultra all-inclusive-ak, az egyiptomiak közül meg jó pár all-inclusive, mert itt nagyon sok kaja van, de hát igazából azért nekem el kellett magyarázni, hogy mondjuk a kóla vízzel való keverése nem eredményez cukormentes kólát, és azt is, hogy alkoholmentes sem lesz a sör azzal, hogy vízzel higítjuk. Tehát vannak ilyen apró dolgok, amikre így azért már lassacskán rádöbben az egyiptomi szolgáltatók egy része is. És hát az is biztos, hogy azért all inclusive-ból is sokfélét tudunk adni. Nálunk is van egy szálloda a Balatonon, az északi parton, ami all inclusive, és egyszer ebédelni akartam, és hát nagyjából a sült krumpliból meg a lángosból volt korlátlan fogyasztás, tehát igazából azért meglehetősen csekély volt a kínálat, mert nagyjából az első óra után már elfogyott a komolyabb ételek egy része. Aztán persze nyilván utána vissza lehetett menni, de akkor is azért azt kell mondanom, hogy sok sebből vérzett ez az all-inclusive ellátás. Reggel 3-4-10-kor ugye második nászúton voltam, és lementem itt reggelizni, és tejbedarát akartam kérni, és mondták, hogy korábban kell jönni. És akkor így elszégyeltem magam, hogy most nem tudom, így a nászút után még gondoltam, hogy egy hetet így lazulunk a Balatonon, és nem keltem fel csak 8:30-kor, hát azért az ilyen ember mire képes. Minden esetre 3-4-10-kor már az All Inclusive szállodában nem tudtak csinálni egy tejbedarát, hogy a kényes, nagyszájú vendégnek legyen valami kis finomság így. Tehát még 10-ig lett volna elméletileg reggeli. Tényleg hatalmas nagy országról és fantasztikus turisztikai úti célról beszélünk. 1 millió négyzetkilométer, és a lakosság száma is egy becslés szerint már 100 millió fölötti. Hát azért kell becsülni, mert Kairóban is hihetetlenül sokan laknak, 16 millióan, közülük jó páran olyanok, akik egész egyszerűen beköltöztek a kairói temetőbe, és ott is millió fölötti a lakosság. Nem viccelek, hát ugye a holtakhoz való viszonyuk az ittenieknek teljesen más, és szokás volt, hogy nagyon komoly épületeket, síremlékeket építsenek a hozzátartozók. Most ezt kihasználták azok, akik munkalehetőséget kerestek, és szállásuk meg nem volt például Kairóban, és egyszerűen úgy beköltöztek ezekbe a sírboltokba, hogy ma már óvoda és üzletek is vannak a temetőben a sírok között, tehát egyfajta fura várost alakítottak a városban. A havi átlagfizetés azért jóval kevesebb, mint nálunk. Forintra átszámítva olyan 50-60 ezer forintnyi egyiptomi font, ebből kell megélniük, de hozzá tudnak azért még baksisból keresni akkor, hogyha van idegenforgalom azok, akik a turizmusban dolgoznak. Amikor Magyarországról beutazunk, akkor lényegében a nemzetközi repülőtéren megkapjuk 12 euró vagy 15 dollárra cserébe a vízumot, de most nem is kell egyébként, hiszen a vízummentességet hirdetett, ha egyáltalán utazik valaki jó pár ország esetében Egyiptom, mert hogy mindenképpen szeretnék, hogyha koronavírus ide vagy oda, de mennének azért a turisták. Mint említettem már a műsor előző részében, Kairó az, ami tényleg hatalmas élmény, hogyha ebben a forgatagban eltöltünk hosszabb időt. Én többször is eltöltöttem egy hetet is, tehát nem csak ilyen autóbusszal elmegyünk a tengerpartról, Hurkarából, aztán éjszaka vissza típusú túrán vettem részt, és tényleg nagyon érdekes volt. Meg hát az is érdekes volt, hogy amikor először oda mentem, akkor még a piramisok azok Kairó külvárosában, Gizában voltak, és tényleg a belvárosi szállodához képest azért sokat kellett menni, és volt olyan rész, ahol a piramisokat megelőzően még nem voltak házak, és lényegében nem csak a sivatagi oldalról lehetett jó fotókat csinálni, hanem a másik helyről is. Utána, amikor legközelebb odautaztam, akkor már beépült lényegében, és Kairó kiment egészen a sivatag széléig, végig tulajdonképpen a piramisokig, tehát arról a részről már lényegében majdnem a városban vannak a piramisok, a másik oldalon meg ott van még a sivatag, tehát ott azért még lehet tevés piramisos képeket készíteni. Volt olyan időszak, amikor minden további nélkül beismertünk a legnagyobb piramisba, azért belül hát nyilván már elvitték a kincseket, és a múzeumban találjuk, tehát nem arra kell számítani, hogy ott vannak a múmiák, meg ott vannak az aranykincsek, hanem láthatunk azért hieroglifákat, átérezhetjük egy kicsit azt, hogy milyenek lehettek ott belül a járatok a piramisban. Felmászni ezekre a piramisokra, ugye a gízai piramisokra nem lehet, vagy hát lehet csak tilos. Fotózni, hát elvileg tilos, gyakorlatilag kis baksisért már majdnem mindenki fotózgat, meg kattintgatja most már a mobilját, és megpróbálja belül megörökíteni, ami éppen van. De mondom, hogy hieroglifák vannak, de azért a múzeumban tudják megnézni az igazi csodákat azok, akik ennek a kultúrának a rajongói. Természetesen a szfinxet is le tudjuk fotózni, és önmagában az éjszakai fényjáték még egy pazar élmény. Ide is eljutottam, és akkor lehet élvezni ezt is. Hát amikor nagyon sokan voltak turisták, akkor gyakorlatilag igen-igen nehéz volt egyáltalán bejutni erre, mert hogy annyira zsúfolt volt, és a mostani időszak viszont olyan, hogy gyakorlatilag ha most valaki ide megy, akkor tényleg még a védőtávolságot is be tudja tartani. A szakkarai piramis tényleg, Djoser piramis olyan, hogy érdemes mindenképpen megnézni, és valóban ezek olyan csodák, hogy szerintem kulturális, történelmi, turisztikai élményt egyaránt nyújtanak. A természeti látványosságok közé tartozik még a Bálna völgy, és a Katarina kolostor is nagyon sok látogatót vonz. Luxor és Théba pedig elsősorban azokat, akik Hurghadában, vagy esetleg Sharm el-Sheikhben nyaralnak, főleg azokat, akik Hurghadában, mert ott lényegében busszal meg tudjuk közelíteni, és elmennek egy olyan kirándulásra, hogy nagyon korán elindulnak, és este pedig visszajönnek, nagyon vigyáznak az utazókra, és felvezető ilyen rendőrautó, meg utána ilyen utánkövetőses rendőrautó vigyáz a konvojra, és hát persze kötelezően megállunk annál a résznél, ahol az üzlet vezetője jó kapcsolatban van a konvoj vezetőjével, és akkor ott vásárolhatunk mindenféle tárgyat, vagy jókat lehetünk, kihatunk azzal persze, hogy itt is nagy valószínűséggel a fáraó átka elérhet minket. Ha valaki tényleg nem csak Sharm el-Sheikh és Hurghada turistáknak fenntartott területén sétálgat, ahol azért tényleg csili-vili üzletek vannak, bizony azért láthatja, hogy mondjuk a főváros is azért rendkívül sok helyen olyan, hogy nem a szelektív hulladékgyűjtésen gondolkodnak éppen, tehát bizony rengeteg szemét van, nagyon sok szemét termelődik, és ennek az elszállítása sem egészen jól megoldott. Egyébként én nagy Thaiföld szerelmes is vagyok, de Thaiföldön is azért Bangkokban jó pár ismerősöm azt mondta, hogy hát ez olyan koszos, hogy ő ezt nem bírja. Tehát nyilván Thaiföldön vannak olyan fantasztikus helyek, gyönyörű tengerpart üdülő települések, szigetek, ahol minden mese szép, de azért a nagyvárosokban bizony rengeteg szemét felgyűlik, ráadásul itt nem is kukákba gyűjtik, hanem kiteszik az utca szélére, aztán reggel összeszedik, de hát itt Kairóban meg valahogy úgy működhet, hogy kiteszik az utca szélére, és nem szedik össze, tehát nagyon-nagyon sokszor azt láttam, hogy ilyen szemétkupacok vannak, és néha ezeket felgyújtották. Ez egyébként más helyen is divat volt, és akkor még az égett gumiszak terjengett a levegőbe, meg hát a műanyag, meg minden ott égett, de hát túl nagy tüzet nem lehet rakni, mert Kairó nem gyulladhat fel, tehát itt azért kevésbé lehet azt így megcsinálni, mint a szabadabb területeken, de minden esetre tényleg a szemét dolgot nem oldották meg. Egyébként szerte a világban azt vettem észre, hogy hát nagyon hektikus, hogy miként működik a szemétgyűjtés. Tehát mondjuk a Dél-Kelet-Ázsiában ott olyan, hogy igazából annyira nem veszik komolyan, összegyűjtik a szemetet nyilván, de nagyon gyorsan újra termelődik, eldobálják a cuccokat, és így lazán kezelik. Hát Észak-Afrikában ott gyakorlatilag jó pár városban iszonyatos szemétkupacok vannak, és azért rengeteg helyen nagyon koszos minden. Afrikában is jó pár helyen óriási szeméttelepeket láttam, de hát itt azért van kevesebb, mert vannak olyan részek, ahol annyira szegények, hogy mindent elhordanak, és szinte nincs szemét, mert mindent hasznosítanak. Japánban mindent úgy megoldottak, hogy alig láttam kukát, és nekem komoly gondom volt, hogy megittam egy ilyen kis üdítőt, és nem tudtam hova dobni a palackot, és hát kérdeztem, hogy hol vannak szemetesek, vagy mi történik ilyenkor. Hát a metró lejáróban sem láttam szemeteseket, és mondta, hogy hát az egyik illető, akit kérdeztem, hogy mindenki összegyűjti, meg viszi a szemetét, és amikor talál valami kukát, vagy olyan helyet, ahol el tudja dobni, akkor dobja csak ki. Tehát nincs olyan, hogy ott leteszi valahol, mert nem tudtam eldobni, ja Istenem, miért nem rakták kukát, meg hogy belegyűröm valahova. Úgyhogy ez nagyon érdekes, hogy viszi, és megvárja azt, hogy hol tudja elhelyezni. Ez arra jut eszembe, hogy én is kitettem otthon a szelektív hulladékgyűjtőket, és akkor minden létező dolgot beledobáltak egyáltalán nem szelektíven, aztán még mellé is ledobáltak mindent. Tehát itt azért nem érezte át a házam előtt sétáló úri közönség, hogy a szelektív hulladékgyűjtő azért van, hogy szelektíven gyűjtsük a hulladékot, és hogyha más hulladékon van, akkor azt még kicsit tartogatom, és majd egy másik kukába valahol bedobom, hanem jó lesz ez így is, tehát így egy kicsit így lazán kezeljük ezeket a dolgokat néha mi is. A japánok egyáltalán nem kezelik lazán, jó pár helyen Észak-Afrikában meg egyáltalán nem kezelik, tehát ott igazából vannak azért fokozatok, azt láttam így a világban, de sokat próbálkoznak azért a helyi kormányzat tagjai ezen javítani, az üdülő paradicsomok egy részében sikerül, de még ott se mindenhol, úgyhogy azért ezt tudni kell. Ami Egyiptomban azért mindenképpen érdekes és meglepő lesz, hogy nagyon-nagyon-nagyon keményen akarják az árusok eladni a dolgaikat, úgyhogy az biztos, hogyha nem veszünk valami kis szuvenírt, akkor nehezen szabadulunk a bazárból, ha megveszünk, akkor meg pláne nehezen szabadulunk, úgyhogy igazából jó megoldás nincsen. Tehát az ilyen visszafogott, és engem hozzám ne szóljon semmi személyiségű turisták azért annyira nem érzik majd jól magukat. Érdekes az is, hogy jó pár helyen azért itt is látjuk azt, hogy még megpróbálkoztak újabb és újabb fejlesztésekkel, de valószínűleg az utóbbi idők nehézségei, az arab tavasz utáni turista elmaradás, a gazdasági gondok, vagy éppenséggel a különböző merénylet kísérleteknek a következményeképpen nem tudtak mindent befejezni, emiatt aztán vannak félbehagyott épületek, üres épületek, és hát elég sok rendezetlennek tűnő terület. Ugyanakkor, amit meg jól megcsináltak, szállodák, vagy éppenséggel bevásárló rész, pálmafasorok, azok meg valóban nagyon kellemesek, szépek. A bevásárlásra azért vigyázzanak, mert előfordulhat, hogy valamit megvesznek egy üzletbe 1 fontért, aztán másnap este ugyanaz már 2 fontba kerül, ha barát jutnak pedig az egész csak 3 fontba került. Úgyhogy néha hasraütésszerűen mondaná a dolgokat az árusok olyan helyeken is, ahol azt gondolnánk, hogy hát ez valami szabott áras üzlet, de hát errefelé azért ez ritkán van így. Baks is mindenhol kell adni. Pilóta barátom még mesélték, hogy egyszer még az egyik gépet sem engedték felszállni addig, amíg baks is nem koptak azok, akik a kerozint töltötték a gépbe. Úgyhogy ha mindezeken túltesszük magunkat, meg veszünk egy kis helyi gyógyszert, antinát, azért, hogy rendben legyen a bélrendszerünk, akkor igazából pazar egy egyiptomi kirándulás, és hát az árértékarány pedig tényleg olyan, hogy fillérekért 5 csillagos vagy 5 csillagosnak mondott mese palotákban, meg szállodákban szállhatunk meg, és élvezhetjük a napsütést, mert abból itt van bőven. Hölgyeim és uraim, önöknek is sok napsütést, meg jó egészséget kíván a műsorvezető Kis Róbert Richárd. További kellemes hétvégét kívánok, viszonthallásra!